Iskola mellett, iskola után élethosszig tartó tanulás. Szép és gyakran emlegetett gondolatok, de vajon létezik-e ma Magyarországon tudományos ismeretterjesztés? Milyen hatása van? Kikhez jut el? Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. Vendégeink Szakály Sándor egyetemi tanár, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke és Szerényi Gábor biológia-kémia szakos középiskolai tanár. Hogy miért érdemes a tudományos ismeretterjesztésről beszélni, manapság talán nem is kell elmondanom. Nagyon sokat emlegetjük, hogy milyen hiányok vannak az iskolában. Nem elég érdekes az óra, nem tanulnak meg sok mindent, amit úgy érezzük, vagy akár a nagyszülők úgy emlegetnek, hogy ezt kéne tudni, hogy ez az alapja lenne a műveltségnek. Ez lenne a minimum. Tehát ki lehet egészíteni vajon azt, ami az iskolából kimarad? Most ezért fordulok először Szerényi Gáborhoz, mert egy érdi gimnáziumnak az egyik alapító nagyságaként megmutatta azt, hogy biológiát, kémiát lehet olyan módon oktatni, hogy valóban a gyerekek megszerethessék ezt a két tudományágat.
Hát igen, a természettudományok helyzete az tényleg mindig egy nagyon izgalmas kérdés volt a középfokú oktatásban, de az általános oktatásban is, ugyanis ezek rendkívül dinamikusan fejlődnek, és ezt az oktatási rendszernek kellene valamilyen formában követni, meghatározott korlátok között terelgetve természetesen. De hogy a legizgalmasabb kérdéssel kezdjük rögtön, hogy a jelenlegi helyzet miből adódik, annak azt nem mondjam történelmi gyökerei vannak. Most ha megnézzük azt, hogy amikor én kezdő tanár voltam, 1970-ben kezdtem el tanítani, akkor a biológiát elsőbe, hát ugye most 9-be, 10-be, 11-be, 12-be heti 2 órába tanítottuk. Tehát ebbe a megközelítésből 8 órát rendelkezésre, és csak 9-be és 10-be van. A kémiát 9-be, 10-be, 11-be heti 2 órába tanítottuk, most pedig másfélbe, 50%-os a csökkenés az összóraszámhoz képest. A biológián egy 40%-os csökkenés van. Ugyanakkor ezek rendkívül dinamikusan fejlődő tudományok. Rengeteg új ismeretre van szükség, és ugyanakkor az oktatásban nem lehet megkerülni az alapokat, hiszen a biológia is építkezik, a biológia fejlődése is indult a rendszertannal, mert arra a kérdésre kellett összeválaszolni, hogy mi ez. Aztán kialakult az anatómia, ha ez, akkor miből áll? Kialakult az élettan, ha ez ebből áll, hogyan működik. Ezeket nem lehet megkerülni, de olyan új tudományterületek jöttek, mint az etológia, ökológia, biokémia, biofizika, amelyek lecsorognak a középiskolába is valamilyen szinten. Ugyanakkor a gyerekek óraszáma véges, ez a másik oldal. Tehát nagyon nehéz itt megtalálni a helyes arányokat, és itt lépne be, vagy lép be az a tanítási során kívüli ismeretszerzési lehetőség, ami a családon keresztül, médián keresztül, vagy a szervezet tudományos ismeretterjesztésen keresztül tud eljutni a gyerekekhez.
A szakkörök.
Szakkörök is léteznek, de a szakkörök is kevés. Tehát itt ez ennél sokkal összetettebb dolog, sajnos. Nem akarok hosszasan itt beszélni, de régebben az ismeretanyag jellegéből kifolyóan nem vált szét a tudományos ismeretterjesztés és az oktatás. Most csak egy példát hagy mondjak, hát Arisztotelész Historia Animaliumja, ami egy tudományos publikáció egy oldalról, hát egy ismeretterjesztő mű. Vagy 1702-ben jelent meg Magyarországon a zoológia atya, ugye a Miskolci Gáspárnak az egyenes vadkertje. Az is egy tudományos munka, de mai szemmel, mai tekintet is egy szórakoztató olvasmány. De még ha elmegyük Darwinig, hát ugye 1859-ben egy ismeretterjesztő könyv formájában közli azokat az információkat, amiket ma tudományos publikáció adna. Tehát ez hosszú ideig együtt haladt, mert lehetett, mert szűk volt a keresztmetszet. És akkor robban a biológiai bomba, ugye, bővülnek az ismeretek, hihetetlen információ tömeg lesz egyszer a 19. század végén, 20. század elején, és még azt is mondhatjuk, hogy az igazi tudományos publikáció, ugye Mendel, gyakorlatilag Darwin kortársa, amikor megírja a kísérletek növényhibridekkel, az már egy tudományos publikáció, egy tudományos munka az ismeretterjesztéshez képest. És valahol ez, ugye a 20. század kezdetén, amikor tényleg egy nagyon korszerű természettudományos középiskolában oktatásról van szó, ez ott már jelentkezik, és elkezdi feszegetni az addigi merev korlátokat.
És akkor, hogyha ilyen különbség van a tudomány és az ismeretterjesztés között, tehát a között, amit valóban csak képzettek értenek meg, meg a között, amelyet bárki megérthet, akkor itt mutatkozik meg, hogy mennyire kellene például a TIT, ami ugye 1841 óta létezik, ami beállhatna itt az iskola mellett ebbe az ismeretterjesztésbe. De most azért mondom, hogy állhatna, mert úgy látom, Szakály Sándor, hogy valahogy, mintha egyre csökkenne a TIT-nek a tevékenységi köre, az ereje, vagy a népszerűsége is?
Én nem tudom, a népszerűség és az erő nyilván összefüggésben van, de amire utalt, hogy 1841-ben ugye nem ezen a néven jött létre, hanem ugye ez egy természettudományi társulat volt valamikor, aztán később módosultak a nevek, de nem ez a lényeg, hanem akkor is megfogalmazódott sok akkori, hogy mondjam, tudós agyban, orvosokban, természettudósokban, hogy kellene valamit csinálni, és ugye létrehozták ezt a bizonyos Magyar Természettudományi Társulatot, ami később fölvette a királyi nevet, amire azt mondják a hozzáértők, hogy azért került oda a királyi név, mert akkor is már kellett egy támogató vagy szponzor, és István Nádor sikerült megnyerni. De ez egy külön történet. Én azt gondolom, hogy a TIT-nek legalábbis az én emlékezetem szerint a virágkora a 70-es, 80-as években volt, vagy talán még a 60-as években is, amikor országszerte, most így mondanám, tagegyesületei, tagszervezetei voltak, Budapest és vidéki középiskolai tanárok, egyetemi oktatók járták az országot, hozzáteszem, hogy elég szerint díjazásért, és nem a díjazáson múlt, hogy elmentek-e, és tartották az előadásokat. Természetes volt egy gimnáziumba, hogy hívtak adott esetben egy magyar irodalomra előadót tartó egyetemi oktatót. Én Cine Mihályt hallottam Kaposváron a gimnáziumomban. Vagy hívtak adott esetben egy fizikával foglalkozó ismertebb szemét, vagy történelemmel, mert fölkeltették az érdeklődést. És a másik, amit elhangzott az előbb, hogy hány óra volt, és ez egy döbbenetes szám, ez a százalék, ami csökkentés. Én azt gondolom, és mondom bölcsész létemre, vagy történész létemre azt, és ezt mindig mondtam, néha megköveznek érte, hogy megítélésem szerint a természettudományoknak előbbre kellene járniuk bizonyos értelemben az elismertségbe és az óraszámba. Tehát nem azt akarom, hogy történelmből legyen kevesebb, de ha bele gondolok, és azért mondom a megkövezést, hogyha azt mondom, hogy a társadalom számára valószínűleg a természettudósok, a műszakiak többet adnak, mint én, hogy azon vitatkozom, hogy mikor léptünk be a háborúba, vagy nem léptünk be. Ez egy nemzet tudatának a megőrzése, és a múltja ismerete nagyon szükséges. Tehát én, és de visszatérve, én azt gondolom, hogy a TIT az utóbbi időben, amikor már a lehetőség erősen korlátozottak, itt anyagiakról beszélek, nincs már felnőtt oktatásunk, nincs már nyelvoktatás, ami volt, amiből a TIT föntartotta magát, és lehetősége volt arra, hogy az ismereteket terjeszt. Most az ismeretterjesztés nagyon fontos, nem leszűkült csak, de nagyon fontos azokra a lapokra, vagy folyóiratokra nevezzem az élet és tudományt, a természetvilágát, a valóságot, amelyik még nagyon sok helyre eljut, és még vannak előfizetők. Tehát ma a nyomtatott sajtó előfizetőinek száma erősen csökken, de megítélésem szerint még mindig színvonalasabb a nyomtatott sajtó, főleg nevezzük ezeket a tudományos ismeretterjesztés területén, mint az online oldalak. A másik pedig, ami elhangzott itt, szakkörök. A TIT nyilván nem szakköröket akar létrehozni, de voltak a TIT-nek is olyan programrai. Gondoljunk a planetáriumra, ami évek óta zárva van, mert föl kellene újítani, hogy hány gyereket indított el, hány fiatalnak adott érdeklődést egy olyan terület iránt, vagy a csillagvizsgáló a Sánc utcába, és így tovább, ami azt jelentette, hogy oda megyek. Na most a TIT mit tud tenni? Programokat hirdet meg, és föntartjuk még azokat a versenyeket, amelyre várjuk a fiatalokat matematikából, kémiából, biológiából, és így tovább, ezek még mindig vannak. Vagy kérjük azokat a pályázatokat szintén diákok számára, vagy doktoranduszok számára, amelyek ezekhez a területekhez kapcsolódnak, és alapvetően nem irodalomtudományból, nem történtudományból írjuk ki, hanem a természet és a műszaki tudományokból, és ebbe például a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem partnere TIT-nek, vagy fordítva. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kellene nagyobb, hogy mondjam, időtartamban és szélesebb körben valamilyen formában publikálni, és a TIT meglátásom szerint ilyen értelemben, lehet, hogy nem jó a kifejezés, bizonyos állami feladatokat is átvállalhatna, az oktatásnak a megerősítése, és így tovább.
Középiskolai tanárként Szerényi Gábor kap egy csomagot, tehát olyan általános iskolások jönnek oda, akik nagyon jók voltak biológiából, kémiából, nyilván a legjobbakat veszik föl egy ilyen szakos gimnáziumba. De mit gondol arról, hogy az általános iskolai oktatásban mi kellene, hogy a legfontosabb legyen ahhoz, hogy megadják azt a kiinduló pontot, hogy tényleg meg lehessen alapozni egy tudományos gondolkodásmódot.
Ketté választanám ezt a kérdést, mert egyfelől tényleg ott vannak azok a tehetséges érdeklődő gyerekek, akik nagyon szeretik a biológiát, nagyon szeretik mondjuk a kémiát, vagy bármelyik tudományt, már általános iskás korukban ott is részt vesznek általános iskás versenyeken, akár TIT versenyeken, vagy bárhol. Tehát kicsit célirányosan kerülnek be a már a középiskolai rendszerbe, és ott a tanárnak, most idézőjelben mondtam, könnyű dolga van, ezek érdeklődő gyerekek, ezek részt vesznek a plusz dolgokban, a táborokban, szakkörbe, kirándulásokon, bárhol mondjuk a biológiának. De én mindig hangsúlyoztam, hogy amellett, hogy például nálunk is a gimnáziumban működött országos beiskolázásra a biológia speciális tantervi osztály, arra kell gondolni, vagy azokra is fontos gondolni, akik a biológiát alapszinten tanulják, ugyanis az általános ismereteikhez ez hozzátartozik. Nem is, és akkor még nem is mondtam azt, hogy jogászként, közgazdászként, hogy csak hogy példákat hozzak, belefuthatnak később olyan munkakörbe, képletesen szólva, ahol erre szükség lehet a közigazgatásba bárhol. De amúgy is, mert nyitottak a világa, meg érdekli őket.
Mert a természet vesz minket körül, igen. Ahhoz, hogy megőrizzük például, vagy gondolkozzunk arról, hogy mi jó a természet szempontjából, akár egy építkezés során, ahhoz kell tudni
pontosan
ezeket az
erről van
ismereteket.
Szó. Tehát nem szabad egyfelől tényleg gondoskodni kell arra, hogy a mai egyre magasabb szintű követelmi rendszerben úgy bocsássuk ki a érdeklő gyerekeket mondjuk az egyetemek irányába, hogy ott is helyt tudjanak állni. De egy pillanatra sem szabad lemondani azoknak a gyerekeknek az alapszintű megnyeréséről, vagy az elvárások teljesítéséről, akik majd nem ezen a területen tanulnak tovább. Mert nekem is a személyes tapasztalatom az, hogy az érdeklődés az emberekben megvan. Ugye itt az óraszámokra hegyeztük ki egy kicsit a kérdést, teljesen jogosan. De valójában, ha abból indulunk ki, hogy akár csak az én pályakezdőkoromhoz képest, milyen új tudományterületek születtek, milyen új elvárások a középfokú oktatással szemben, például az informatika, hogy egyet mondjak, ugye ami muszáj és kell magas óraszámban. A nyelvtudással sokkal magasabbak az elvárások, mint mondjuk az én középiskás koromban például. Tehát ugye ezeknek is kell óraszám, tehát a gyerekek ideje is véges a péntek vagy hétfőtől péntekig terjedő óraszám is véges, tehát valahol kompromisszumra kell jutni, és mi is megértjük természettudományt oktatók, hogy valamiféle konszenzusra kell jutni, mert nem lehet a dolgokat túlfeszíteni. De mellette nagyon fontos lenne tényleg, hogy akár valamilyen társadalmi szinten, hogy valahol meg tudják kapni a gyerekek azt a pluszt, amire igény van, és nem csak a gyerekeknél, a felnőtteknél is. Most mondjak egy teljesen szélsőséges példát. Nemrég olvasom, hogy az egyik nemzeti parkunk szervezett egy kirándulást, de az volt a lényege, hogy vezetéssel elmennek egy ritka hazai védett növényfajnak a virágzását megnézni. Hát ez egy érdekes program. Na most a nemzeti parkot megdöbbentette, olyan tömeg jelentkezett, hogy a másnap itt le kellett fújni, mert attól féltek, hogy a taposások minden kárt fog csinálni. Elmentek több százan, vagy néhány ezren egy olyan program, hogy megnézzenek egy nyíló virágot, amiről hallottak. Most ez egy tényleg egy szélsőséges példa, de miért benne van az érdeklődés az emberekben? Tényleg nem akarom itt szaporítani szó, de egy Korrád Lorenzóta tudjuk, hogy a viselkedésünk egyik fontos meghatározása a belső motivációknak a sokaság az állatvilágban is, emberben is, és egy ilyen motiváció az emberben a kíváncsiság.
Azt, hogy mi kelti fel a kíváncsiságunkat, az a karizmatikus tanárokon múlik, vagy olyan előadókon, hogyha most a titre gondolok, akik, ha megszólalnak, tűzbe hoznak minket, és előhozzák belőlünk azt, amiről esetleg nem is sejtünk. Mert ha valaki soha nem találkozik mondjuk ilyen emberrel, akkor lehet, hogy magától nem hajol le egy bogárhoz, vagy megnézze, vagy egy virághoz.
Azt tudom, hogy ez egy általános és egy örökérvényű igazság, hogy az a tanár vagy az előadó tudja megfogni igazán a diákot vagy a hallgatóságot, aki előadó készséggel és előadó képességgel bír a tudása mellett. Tehát nem mindegy, hogy a tudásomat képes vagyok-e úgy átadni, úgy tudok szólni a közönséghez, hogy ez megfogja őket. Tudom, hogy az idősebb korosztályhoz tartozok, mint magam is, nem mondok újdonságot azzal, én nem voltam fizikából vagy kémiából, jó, 4-es, 5-ös voltam általában, de nem ez volt az érdeklődési területem. De ha visszagondolunk Öveges Józsefre, a televízióban vezetett kísérleteire és így tovább, azok is, akik ez iránt nem érdeklődtek, odafigyeltek, mert hogy a fenébe tudja megcsinálni azt a dolgot, amit elvileg ezek szerint én is meg tudnék csinálni, és lehet, hogy valakinek itt jön elő az érdeklődése. És én azt gondolom, hogy a TIT-nek az az egyik feladata, vagy azt próbáljuk megtenni, ha van érdeklődés, és a TIT-hez fordulnak, mert én is azért előfordul, ugye vannak még vidéki szervezeteink, így mondom, megyeiek, városiak, hogy olyan előadókat próbáljunk biztosítani a megkeresések kapcsán, akik ezt, ha szabad így mondani, tudják hozni, és a közönséget arra ösztönzik, hogy egész jó volt itt ma ez a mondjuk felét fordulva egy biológiai előadás, jövő héten, vagy két hét múlva, egy héten belül nem illik, két vagy három hét múlva pedig jön egy irodalmára. Hát lehet, hogy az is ugyan jó lesz. És lehet, hogy nagyszerűen fog Radnóti Miklósról beszélni, és érdekel. Micsoda? Azt pedig meg fogom adott esetben tudni, hogy Magyarországon milyenek voltak az ásványok viszonyi, hol voltak bányák, és mit tudnak ezek, mit tudunk fölmutatni. Tehát azt gondolom, hogy az emberekben az érdeklődés megvan, ennek az érdeklődésnek a kielégítését kell megtalálni és megoldani. És ehhez szükséges az, hogy legyenek olyan programok, amire az emberek képesek elmenni. A másik pedig, amit én nagyon fontosnak találok, nem vagyok én sem az internetnek, sem az okostelefonnak ellensége vagy ellenfele, de abból kell kiindulni, hogy a tudás és az ismeret az két külön kategória. Az ismeret megszerezhető azzal, hogy mindig bekapcsolom a telefonomat és keresek rajta valamit, aztán vagy eltalálom, vagy megfelelő az, amit ott találok, vagy nem,
vagy
nincs szinkronban. Ez a nagyon lényeges,
igaz.
Az igaz, hogy megfelelnek. A tudás pedig az, amit magamba beszívok, és örökre meg tudok tartani, akár kritikusan nézem azt a tudást, vagy fölújítom, vagy felerősítem, és a tudományos ismeretteresztésnek épp ez a lényege, hogy mindazokat a tudományos ismereteket, a tudomány világát közérthető módon vigyük közelébe az embereknek, akik ezt be tudják fogadni.
Most hallgatunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. A stúdióban vendégeink Szakály Sándor, egyetemi tanár, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke és Szerényi Gábor, biológia-kémia szakos középiskolai tanár, aki többek között a Repeta, a Válaszd a tudást, a testi mesék és a brutális biológia eszközein keresztül a tévében is nagyon sokaknak megmutatta, hogy milyen a biológia, melyek a biológia érdekes kísérletei, vagy olyan érdekes ismeretei, amelyek mindenki számára fontosak lehetnek. Itt tulajdonképpen egyrészt ugye az volt a cél, hogy érettségire készítsék fel a gyerekeket, vagy egy ilyen tudást adjanak át, amely használható nekik mondjuk a továbbtanulás során, de azért a másik cél az az volt, hogy nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is mutassanak valamit abból, ami lehet, hogy kimaradt az iskolába a számukra.
Hát igen, a Repet az a kifejezetten egyetemi előkészítő műsornak indult. Később már más funkciót is betöltött, de itt hallottuk, hogy milyen fontos az előadóknak a szerepe, és nem csak az, hogy tart egy jó előadást, hanem felkelti az érdeklődést a továbbiak iránt, és a ezekkel a televíziós műsorokkal én mindig azt próbáltam elérni a lehetőségeim határain belül, hogy olyan kérdésekkel foglalkozunk szórakoztató formában, amivel a néző elgondolkozik, és utána néz dolgoknak, hiszen nagyon kevés dolgot lehet bemutatni, még ha évekig megy egy sorozat mondjuk akkor is, de ha felkeltjük az érdeklődését, és odaül más csatornák elé is, és megnézi a vadvilágról, meg egyéb szóló információs műsorokat más csatornákon, az nagyon fontos, hogy utána olvas. Itt szó volt az internetről. Valóban információ özönzúdulhat nagyon gyorsan a gyerekekkel. Ugye a korábbiakhoz képest az is óriási változás napjainkban, hogy az információ közlés felgyorsult. Hát annak én a könnyomtatás megjelenése a középkor végén a kódex másáshoz képest egy robbanásszerű információ felgyorsulást eredményezett, akkor jelentek meg a füves könyvek, meg egyebek, amik tényleg forradalmasították a tudománynak a szélesebb körben való elterjedését. És azt mondhatjuk, hogy ezt újfent megérte a tudomány a rádióval, majd a televízióval, most pedig az internettel. De ennek óriási veszélyei is vannak, és ezért nagyon fontos az, hogy hiteles forrásból tájékozódjunk. És ezért próbáltuk meg mindig ezekben a műsorokban felhívni a figyelmet, hogy milyen érdekes dolgok vannak, hol nézhetsz még utána, hiszen most elnézést a kifejezésre, szamárságok özönével is találkozhatunk, hogy húz közelebb a székedet a televízióhoz, hogy jobban át tudjam adni az energiát, ugye ez a klasszikus szélsőséges példája volt annak idején a szamárságoknak.
Igen, és ahogy most is ugye, hogyha az interneten, akár az okostelefonon keresztül egy ilyen csatornát megtalálunk, amin érdekes ismeretterjesztőnek mondott, akár kísérletek is szerepelnek, nem biztos, hogy azok tényleg jó, vagy igaz, vagy tudományosan elismert kísérletek, tehát fontos, hogy hogy indulunk el, de hogyha már így elindítottak minket, mondjuk megmutattak egy utat, akkor ma tényleg az interneten keresztül rengeteg ismeret eljuthat hozzánk, de vajon, amit így nézünk a képernyőn keresztül, akár ilyen kísérletek formájában, az tudássá válik? Tehát az, hogyha nem személyesen vagyok ott, nem előttem csinálják a kísérletet, nem mutatja meg nekem azt a növényt, azt az állatot, akkor az azért rögzül? Mit gondolsz, Szakály Sándor? Mert ugye a titnek a személyesség, a személyes találkozás is egy fontos eszköze.
Én azt mondom, amit előbb elhangzott Gábor részéről, hogy föl kell tenni az érdeklődést. Szerintem erre tökéletesen alkalmas egyébként a különböző médiumoknak a formája, legyen az rádió, televízió, internet. Ott ki lehet választani azért a minőséget, mert azért legyünk őszinték, vannak olyan televíziós csatornák, amelyet százezrek és milliók néznek, nem is gondolná az ember, hogy az állatvilágról, a növényvilágról, de hogy legyek egy kicsit, hogy mondjam, magamhoz közelebb a témán, a történelemről is mindent láthatnak, ez egy nagyon lényeges dolog. Ezek szerintem igazán az érdeklődést keltik föl, de onnét is lehet tudást szerezni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy onnét nem lehet tudást szerezni, de számomra mindig meggyőzőbb, és hogy mondjam, fontosabb az, hogy személyesen találkoznak azzal a tudás átadó személlyel, mint a képernyőn vagy a rádión keresztül, és én azt gondolom, ez egy nagyon fontos és egy nagyon lényeges dolog, és ez a kérdés, hogy ezt mennyire lehet megszervezni. Szerintem napjainkban is meg lehetne ezt szervezni, és úgy vélem, hogy az igény is meg lenne rá a másik oldalról, a befogadó közönség részéről. Tehát ha megnézünk, és itt elhangzott a példa, nem akarom megint azt mondani, ugye, hogy ezt a bizonyos nemzeti parkos sétát, amiről korábban beszélgettünk, hogy ez mit jelenthet az érdeklődők számára. És én azt gondolom, hogy a tudás megszerzésre nagyon fontos. Lehet azt mondani, hogy mindegy, hogy honnét szerezzen meg, csak tiszta legyen. Ugye azt szokták mondani, hogy tiszta forrásból. Ugye Kodály szokták ezzel kapcsolatban más összefüggésben emlegetni, mert ha megfelelő tudásom van, akkor tudok szelektálni. Akkor már is eljön ez a példa, hogy ülök közelebb a televízió, és akkor átadom az energiámat, vagy nem adom át, csak ezért ennyi pénzt kell befizetni azonnal arra a számlára, vagy ilyen telefonszámot kell fölni emeldíjasan, akkor már is azt tudom mondani, hogy ez egy bóvli dolog, mert ilyen nincs, a fizika törvényeivel ez össze nem egyeztethető. Tehát ezért lényeges, hogy legyen egy alaptudásom, egy alapismeretem, és arra építkezhetek. És ha van egy alapismeret bármelyik területen, akkor lehet, hogy az érdeklődésem olyan szintű lesz, hogy el akarok mélyedni benne. És akkor előveszek egy-egy tudományos ismerettesztő folyóiratot, vagy lapot, vagy egy szakkönyvet, mert nem csak a diákot érdekelheti ezt, hanem a diák fölkeltheti az érdeklődést a szülőbe vagy a nagyszülőbe is. Nem csak azért, mert segíteni akar neki a órára való felkészülésbe, hanem adott esetben azt mondja, hogy ez kimaradt az életemből, mennyire érdekes. Gondoljunk bele, hogy hány olyan, én így fogalmaznék, klubban lehet, hogy nem pontos az elnevezés, ahova előadókat hívnak. Én jártam néhány ilyen helyen, például Kaposvárot, egykori gimnáziumi városomba, az ottani egyetem, most már ugye ez egy kampusza a Gödöllői Egyetemnek, korábban olyan értelemben önálló volt, ahol 60-70-50 évesek voltak tömegesen.
Senior Akadémia például,
ez a kifejezés. Ez azt jelenti, hogy a szeniorokban van, magam is tartozom, van érdeklődés, és nem csak az iránt érdeklődtek, mert általában ezek a, én így mondom továbbra is, hogy klubok vagy akadémiák, nem azt mondták, hogy most csak biológia van 12 előadás, meg kémia 12, és a három engem közelebb érdeklődő mellett elmentem a másik kettőre is, ha másért nem, mert ott volt a barátnőm vagy a szomszédom, és azt mondta, jó Isten, hát a fizikára vagy a kémiáról, vagy az informatikáról is ilyen érdekes dolgokat tudnak nekünk mondani.
Ehhez azzal csatlakoznék, hogy teljesen egyetértek az elhangzottakkal, hiszen nekem is volt ilyen élményem, és én megnevezem konkrétan, hogy Újpesten van egy városvédő egyesület, az Újpesti Polgári Szalonban, meghívtak egy előadásra évekkel ezelőtt, aztán még azóta már néhányszor meghívtak. Megdöbbentett számomra az, hogy minden héten, kedden, 4 órakor van egy előadás. Minden héten úgy szervezik. A hallgatóság most tényleg az én korosztályú, meg attól visszafele körülbelül, tényleg egy ilyen 50-57 év között is teltház, és irodalmi előadások, történelmi előadások, nem abszolút nem valamiféle tematika szerint, sokkal inkább ötletszerűen, de érdeklődést felkeltve meghívnak előadókat, ez egy fél órás, 3-4 órás előadás, utána egy kis beszélgetés, és a hallgatóság szépen hazasétál, és nagyon jól érzik magukat, és egyben egy közösségi fórum is, ahol meg lehet beszélni, ahol vitatkozni lehet róla, és én nyilván, én ezt befutottam bele Újpesten, de nyilván még nagyon sok helyen van ilyen, és ez nagyon jó. Nagyon jó. És ez egy olyan klasszikus tudományos ismeretterjesztés, ami tényleg a szószoros értelmében klasszikus, mert érdekes témát, érdekesen, és ugye itt elhangzott, hogy mit jegyzünk meg mondjuk egy televíziós adásban, én nem igazán értek egyet azzal a kínainak tartott, de nem tudom milyen közmondás, hogy amit hallottam, azt elfelejtem, amit láttam, arra emlékszem, és amit csináltam, azt tudom, ebbe van igazság, de azért, amit hallottam, abból is sokat meg tudok jegyezni, amit láttam, abból még talán többet, és amit csináltam, nyilván az a legjobb valóban, de azért a rádiónak, a televíziónak, meg a tevékeny, aktív részvételmel való kézműves tevékenységemmel végrehajtott kísérletnek megvan a helye ebben a rendszerben. Tehát ezeket egymás mellett, vagy egymás kiegészítve lehet, vagy kellene használni.
Én bocsánat, annyit hadd tegyek hozzá, hogy néhányszor elmondtam, és akkor itt ismétlem önmagamat, amikor azt mondtam, hogy a tudás átadása alapvetően a média segítségével sokkal szerencsésebb és sikeresebb a minőségi média és a minőségi tudás átadása, mint ha én írok egy hatalmas monográfiát, azt a szakma egy része elolvassa, van, aki dicséri, van, aki kritizálja, de ez nem jut el tömegekhez. De a médián keresztül nagyon sok ismeretet, tudományos, akkor maradjunk megint ennél kifejezni, hogy tudást lehet átadni. Hát nem véletlen, ha visszamegyünk a múltba, amikor arról hallottunk, hogy Ausztráliában és máshol miként tanítják a gyerekeket, mert nem tudom én, a benszülöttek, ugye az originalek, ahogy az Ausztráliában mondják, azok olyan helyen élnek, ahol csak egy televíziót tettek akkor ki, és oda ültették elé a gyerekeket, hogy néhány száz kilométerről, bár mikor mérföldet, mikor mit használnak, adják át a tudást. Tehát ez egy segédeszköz volt akkor, ma pedig ez egy természetes, mindennapos dolog. Én csak azt gondolom, hogy független attól, hogy én azt mondtam, hogy a személyes jelenlét a meghatározóbb, és ezt fönntartom, de a minőséget bármilyen formában át lehet adni, és a látvány azért, mert egy állatról vagy egy növényről beszélünk, akkor sokkal jobb, ha én látom azt a növényt, milyen a színe, hogy néz ki az állat, de én azt gondolom, hogy erre kell nagyon nagy hangsúlyt fektetni, és hogyha a média fontosnak tartja a minőséget, akkor minőségi előadókat hív, minőségi műsorokat sugároz, és én azt mondtam, egykorom volt egy televíziós időszakom, ahol magam is műsorokat is készítettem, hogy lehet, hogy egy avítós szemlélet, nem a televízió vagy a rádió színvonalát kell a közönség igényeihez igazítani, hanem a közönség igényeit kellene fölemelni a televízió és a rádió segítségével kicsit magasabbra.
Ja, ez az egész, a tudományos ismeretterjesztés azon alapszik, hogy valaki szeretné, hogy terjesszék neki a tudományos ismereteket, és ehhez nyilván munka kell. Tehát, hogy ez nem az a fajta élvezet, hogy leülök, és akkor élvezem, hogy látom, hogy mozog a kép, hanem valamit hozzá kell tennem, gondolkodnom kell, el kell mennem valahova a múzeumba, az előadásra, vagy meg kell keresnem azt a témát, és el kell olvasni, meg kell nézni, és meg kell emészteni, ami történik. Ahhoz, hogy akarjam ezt, beletenni ezt az energiát, meg ezeket az erőfeszítéseket meghozni, ahhoz kell valami nagyon jó szikra, nem? Tehát, hogy vannak persze olyanok, akik tudják, meg akarják, meg a gyereket is elviszik, akár az érdi Földrajztudományi Múzeumba, vagy ő maga eltalálat itt előadásaira, de aki meg nem, azt kéne valahogy táncba vinni, nem? Ez lenne a fontos most.
Itt visszakanyarodhatunk a beszélgetésünk elejéhez, az oktatáshoz. Mert igazából, ugye, támadtam is az oktatást, ha most idézőjelbe teszem, hogy az óraszám csökkenésekkel az elmúlt évtizedek alatt, de védtem is, mert próbáltam reális szemmel nézni azt, hogy mik a lehetőségek. Most itt lép bennem be megint az oktatásnak a szerep, hogy ha már minden nem tudunk megtanítani, mert nem lehet megtanítani, rengeteg új terület van, azon belül is rengeteg fontos, meg érdekes dolog, akkor éljük azt el, ez lenne a fő cél, hogy a gyerekekben legyen meg a nyitottság, az érdeklődés, azután, hogy majd valamilyen formában, részben a középfokú oktatásban, most főleg ugye ez az általános iskolára vonatkoztatom, akár az alsó tagozat, harmadik, negyedikes években, szerintem ilyenkor unokáim vannak, látom, hogy mennyire nyitottak a kérdések fele. Ugye az iskának itt lenne óriási nagy szerepe, és ez egy kicsit, azt nem mondjam, óraszám független is, tehát kevesebb óraszámban is meg lehet érteni azt, mert én gondolkoztam ugye azon is már sokszor, hogy ugye az óraszám csökkenés tényleg rengeteg tudás vagy információ csökkentést is eredményez, de nem biztos, hogy olyan mértékű, és most nem biztos, hogy jó kifejezést használok, hogy annak a tudománytörténetnek a műveltsége sokkal kevesebb lesz, információban kevesebb lesz, de a maguk a készségeknek, vagy a kompetenciák, hogy most divatosan mondják, fejlesztésével, a nyitottsággal, az érdeklődéssel, az általánosítási készséggel például, hogy le tudjak vonni egyszerű dolgokból más területekre, később bonyolultabbak a következtetéseket. Ezeket el lehet érni kevesebb óraszámban is, és itt a legfontosabb tényleg az érdeklődésnek a felkeltése. Persze itt megint visszajutunk oda, hogy egy jó laborba, egy általános iskába is, ahol minden gyerek, ahol nem egy tanár egy kémcsővel játszik, hanem minden gyerek kap mondjuk kettőt, és ott lötyögtet, és elmagyarázzák neki, az megint más. Tehát itt nagyon komplex ez a kérdés, nagyon összetett, mindenkinek megvan a maga szerepe, és azért mondjuk meg őszintén, nem biztos, hogy ez most tökéletesen működik minden szinten. Azért ezt mondjuk meg.
Én azt gondolom, hogy itt ugye arra utaltál, hogy visszatérünk az elejére, és igen, akkor megint azt tudom mondani erre a kérdésre, és lehet, hogy azt mondják a hallgatók, hogy miért mindig ugyanarról beszélünk, az egyéniség, a személy és a tanár egyéniség. Meghatározó, hogy mi iránt érdeklődöm, mit követek. Lehet, hogy illetlenség, de engedjék meg, ha elmondjam egykori kisiskolás emlékeimet, hogy én egy kis településen Törökkoppányban születtem, ott jártam általános iskolába, az alsó tagozat osztatlan volt, tehát 4 osztály volt, csöndes óra, hangos óra, és így tovább, de nem is ez a lényeg. Jött egy-két fiatalabb tanár, akik ott voltak, én kitűnő tanároknak tartottam őket, volt köztük, aki képesítés nélkül, ez egyik testnevelést tanított, vagy például szeretett fotózni. Attól kezdve az iskolának nem tudom hány gyereke fotószakkörre akart járni. Jött egy másik, aki egy sportos alkat volt, és ő minden nap futott. És akkor az iskola fele, beleértve magamat is, futottunk, és persze a falubéliek mondták, hogy mit szaladgálnak itt össze-vissza, és elmentünk néhány faluval odébb, és lefutottunk 6-8-10 kilométert, amellett, hogy tanultunk. Tehát ragadós volt a példa, ő nem kötelezett senkit, hanem azt láttuk, és akkor 2 gyerek ment vele, 3 gyerek ment vele. És itt van az, hogy ha a tanár példát tud adni, vagy ez a bizonyos kémcső, megint azt tudom mondani, hogy nálunk nem tudom, voltán 10 vagy 12 kémcső az egész iskolában, és akkor a kémia tanárunk, kémia és rajz tanár volt egyébként, a kísérletek után mostuk el a kémcset, volt, amit már nem lehetett, mert nem lehetett használni, mert nem volt rá lehetőség. Na most, ha egy kísérletnél nem fogadom kézbe azt a tárgyat, amivel kísérletez, nincs olyan eszköz, vagy amikor egyetemre jártam, történelmi könyvtárszakon is informatikát tanultunk volna, ami abból állt, nem volt se számítógép semmi, egy táblára a bölcsészeknek fölírták go to, és így tovább, néztünk, fogalmunk sem volt róla. Aki tanított bennünket a természettömegről, ő már látott és használt számítógépet, de ott még egy darab nem volt az ELTE-n a bölcsészettudományokon. Enélkül nem lehet. Tehát ma pedig, hogy természetessé válik egy gyereknek akár a telefon, akár a számítógép, mert annak a segítségével jó dolgokat is meg lehet tanulni, de én azt gondolom, hogy a tanáregyéniség az, aki meghatározza a jövőnket, és ezért nem mindegy, hogy milyen tanárokat képzünk, és itt van akkor az a kérdés, hogy az oktatásba mennyit fektetünk be a felsőoktatásba, oda kik kerülnek be, és onnét kik kerülnek ki, milyen felkészültséggel, minőséggel, és akarnak-e tanítani.
Egy kis szünet után folytatjuk ezzel a gondolattal. Folytatjuk a házunk táját a Magyar Katolikus Rádióban. Szakály Sándor egyetemi tanárral, a Tudományos Ismeret Terjesztő Társulat elnökével és Szerényi Gábor biológia-kémia szakos középiskolai tanárról. Mi volt az önök számára ez a döntő lökés, ami a saját területük felé vitte önöket? Egy-egy olyan egyéniség, akit itt ugye már többször említettünk, hát, hogy akire szükség van. Hogy...
Nézd, az én esetem ez egy abban sajátos, hogy említettem már, hogy a török koppányban születtem, ami koppányag a testamentum a kapcsán talán sokak számára ismerős település Somogy megyében.
Igen.
Nem ez a pont a Somogy-Tolnai határon, de a lényeg az, hogy koppányag a testamentum, és így tovább. És a nagyapám egy kitűnő cipész csizmadia mester volt, aki az állami iskolában megtanult történeteket, nagyszerűen adott elő Mátyás királyról, Nagy Lajosról, és így tovább, és mellette nagyon jó történelmi tanáraim voltak. A másik pedig az, hogy hagyomány volt ebben a településen, hogy minden török hagyás volt. Tehát ha két nappal előtte eltört egy cserépedény, és előkerült valahonnét egy darabja, hú, ezt török hagyás mondták. És volt egy esperes, én minisztrálni jártam, 8 éven keresztül minisztráltam, nem járni ugye a Rein Rafi bácsihoz, mi Rafi bácsinak vagy Ösprös bácsinak mondtuk, Rein Rafaelt, és ő kitűnően mesélt nekünk szintén a középkorról, a történelemről. És hát ez volt az, ami engem megragadott akkor, és ez irányított abba az irányba, hogy történelem. Mert én akartam lenni az hajós kapitány, történelemföldről szakos tanár, és így tovább. De ez megfogott, és ez természetes volt, hogy a településen, ahol a várnak már romjai nem voltak, de minden, az elnevezés minden az volt, ott négy irány volt. Alsóvár, külsővár, fősővár, belsővár. Ez a településnek erre. És ha valaki ment, akkor arra ment, arra be, arra ki, arra le, arra fő. Na most ezt csak azért mondom, hogy ebbe a környezetbe ezek a hatások értek engem, és a kitűnő történelem tanáraim voltak azok, akik ráirányítottak. De a nagyapám meséi, amikor nekem Toldi Miklósról mesélt, adott esetben, mert mondom, Mátyás király, hogy itt járt Mátyás király, ugye a Kolozsváron, amikor a kamarásom, hogy itt járt Mátyás király, látta aranytárba járni a kamarást, egyébek, ezek megfogad. Na most egy iparos ember, aki hatelemit végzett meg az ipari szakiskolát, amit megtanult a 20-as, 30-as években történelmből, azt mese szerint továbbadta az unokájának, és ez volt, ami megragadott. Ez egy másik dolog, hogy természetesen figyeltünk a biológia tanára is, vagy a földrajzot is nagyon szerettem, néztük a cserebogarakat, amikor ástuk a földet, eljött a giliszta, és így tovább. Tehát, de én azt gondolom, hogy az alapot ez jelentette, az a családi környezet, ahol egyébként senki nem volt, bocsánat, így fogalmazok, mert nem bocsánat, ez természetes dolog értelmiségi, tehát családban mindenki iparos vagy parasztember volt, ilyen értelemben én vagyok az első értelmiségi a családban, de ezek voltak azok a hatások, és mondom, nem mindegy, hogy utaltál Újpestre, tehát nyilván a szülőföld, és hogy ott mi a természetes, az is valamilyen hatást gyakorol rá, tehát nálunk mindenki akart ásni, mert török hagyás van, hát ha csontot találunk, vagy fegyvert, vagy pénzt, és így tovább.
Szerényi Gábor?
Erre nagyon nehéz miért válaszolnom, mert kívja? A családban a édesapám testvérünk kivétével, aki érdeklődött a természet iránt, tényleg vadászott meg egyemeket, nem volt biológus. Tehát nekem az édesapám jogász volt, anyukám francia, magyar szakos tanárnő, és a humán vonal húzódott végig a visszafelmenőkön is, pedagógusok, a nagyszüleim, aztán még az ő szülei, tehát tényleg ilyen pedagógusok voltak, tehát a pedagógus vonal az meg volt végig. Nem tudom, én pontosan emlékszem arra, hogy pici gyerekkoromban már ami kimászott, azt megfogtam gyufás katulába, eltettem minden érdeket, és arra is emlékszem, hogy 1959-es felcédulázású volt az első bogár, amit gyűjtöttem, mert én valahol bogarászként kezdtem el tudományosan lehet ezt mondani, hát ezt most karrierkérdezően mondom, karrieremet, tényleg nagy bogárgyűjtő voltam, Magyar Rovartani Társaságba bekerültem hamar, és én úgy képzeltem, hogy ezen a téren fogok ügyködni is. Az egyetemen nagyon komoly hatás ért a növényvilág megismerésére, a Simon Tibor professzor úr által nagyon sokat segített minket, de aztán a különböző okok miatt végül is az ember benne az fogalmazódott meg, hogy tanári pálya, de mondom, ez benne volt a csapatban. Feleségem szülés pedagógusok voltak, ő évfolyamtársnőm, és mikor összeházasodtunk, akkor egyértelmű volt, hogy való tanítani kellene, és akkor futottunk bele véletlenül egy hirdetésbe, ami ki volt tűzve az egyetemen, hogy Érden biológia-kémia szakos tanárt keresnek, lementünk, kiderült, hogy a Lénárd Gábor egy olyan perspektívát vázolt fel, ami nagyon vonzó volt számunkra. Akkor volt ilyen letelepedési kölcsön, hogy az ember kapott kamatmentes hitelt családi házépítése, de 15 évet vállalni kellett, hogy ott fog dolgozni, de hát a 15-ből lett akárhány, mert 71-ben leköltöztünk érde, és én azóta ott élek, a lányaim ott élnek, az egész most már egy klán, mert ott egymás hegyén hátállakunk
a környéken.
Igen, úgyhogy...
És része egyébként ugye a helyi társadalom minden tevékenységének, tehát a szemétszedéstől a természet kincseinek a megismerésén
keresztül. Az egyben nem, semmilyen politikai tevékenységben nem kapcsolódtam be. Igen, hát az ember óhatatlanul, ugye, hogyha vidéken tanít, és ha már így a tanári pálya is szóba jön meg a vidék, azért annyit hagyták hozzá, hogy én a tanári pályám során hihetetlen sok megbecsülést kaptam a tanítványoktól, meg a szüleiktől. Tehát tényleg az ember tényleg eltölt ennyi évet érden, akkor mindenkit vagy őt tanította, vagy a szüleit, és ez szinte kellemetlen, amikor az ember előre hívják, vagy előre engedik, jaj, tanár úr, tehát megállnak az a busz megállóba autóval, hogy akkor elvigyük, de tehát én csak ilyen értem, tőlük csak megbecsülést kaptam, és nagy szeretettel gondolok vissza rá.
Ezzel most be is fejezzük a műsorunkat, ezzel a két egyéni történettel. Talán már csak egy gondolatra lesz időnk mind a kettőjük felé, ugye tudományos ismeretterjesztésről beszélgettünk. Talán ez csak olyan általános gondolat volt, hogy milyen jó lenne, meg van, meg hát ha megtaláljuk, tehát ilyen sok ha-ha-ha van ebben az egészben, de most néhány konkrétumot azért fogalmazzunk meg. Tudnak nekünk olyat ajánlani, ahova mindenképpen menjünk el a közeljövőbe? Szakály Sándor valami meghívót hozott számunkra?
Hát meghívót nem hoztam, én inkább azt mondanám, és akkor tekintsük azt, hogy ez, de bár ez nem tartozik a reklám helyébe, hogy olvassák azokat a lapokat, amelyet a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ad ki, és azt tudom mondani, lehet, hogy elfogultnak gondolnak a hallgatók, hogy minőséget kaphatnak a kezükbe. És én azt gondolom, hogy ezek a lapok azok, amelyek azt az igényt, azt az érdeklődést sokakban fölkeltetik, amire Gábor is utalt, és jó magam is, és a szemebe egyetértés volt közöttünk. És ha belegondolok, hogy ezekbe a lapokba a magyar tudománynak milyen kiválóságai írtak, vagy írnak napjainkban is, és nem tekinti, hogy mondjam, egy alacsonyabb rendű dolognak egy egyetemi tanár, egy akadémikus, hogy ezekbe a lapokba megnyilvánuljon, hogy a TIT, amire szintén utaltam, meghirdett olyan programokat, ahol doktorandusz hallgatók és fiatalok pályázhatnak, és a bíráló bizottságba olyan személyeket tudunk fölkérni, akik a legjobbak az adott szakterületen, és ezt szívből, lelkesedésből, vagy hogy mondjam, csinálják. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképp rendkívül fontos, és én ezt gondolnám. Egyébként ezek a lapok mindenki számára ismertek, élet és tudomány, természetvilága, valóság. Ugye beszéltünk egy másik lapról, a természetbúvárról, ami sajnos elsüllyedt, mint egy búvárhajó, miközben hosszú évtizedeken keresztül meghatározó szerepe volt a magyar természettudományos ismeretterjesztésben és sok minden másban, de azt gondolom, hogy azok a lelkes kollégák, kutatók, tanárok, középiskolai tanár, egyetemi oktatók, akik számára az oktatás, a tudomány és az ismeretek átadása fontos, azok ezekbe a lapokba írnak, és ez rajtuk keresztül el lehet jutni oda, ahova mi szeretnénk.
Ezzel csak egyetérteni tudok, és nagyon örülök, hogy nagyon sok olyan egyetemi oktató van, aki szívén viseli a sorsát. Régebben már az ismeretterjesztés sorsát, régebben volt egy olyan mondás, hogy a tudomány úgy viszonyul az ismeretterjesztéshez, mint a költészet a dalszövegíráshoz, hogy lenézi, de utánozni nem tudja. Szerencsére ez egy ilyen karikírozó mondás csak, és én nagyon örülök annak, hogy nagyon sokan felvállalják ezt a feladatot. Én azt tudnám még hozzátenni, hogy keressenek a hiteles forrásokat az érdeklődők, a múzeumok éjszakája, az egyetemeknek a nyitott napjaik, a különböző egyetemi programok, nagyközönség számára szervezett egyetemi programok. Ezek állatkertben szervezett programok, nemzeti parkokban szervezett programok. Ezek hiteles források. És tevékenység, oda menni, megnézni, lehet csinálni, és ezeknek talán a hatékonysága is igen jó.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Búcsúzom a hallgatóktól. Vendégeink Szakály Sándor egyetemi tanár, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke és Szerényi Gábor biológia-kémia szakos középiskolai tanár nevében. Mai műsorunk munkatársai voltak Bögös Henrietta zenei szerkesztő és Urbán Péter technikus. Szabó Csillát hallották.